Sziasztok! Újra itt vagyunk a Mérlegennel, a HVG üzleti podcastjával. Én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
Az évad elején azt ígértük, hogy időnként jelentkezünk majd rendhagyó adásokkal, ahol vendég nem lesz, viszont mi átbeszéljük az elmúlt heteknek a legérdekesebb, legviccesebb vállalkozásokkal kapcsolatos híreit, úgyhogy vágjunk is bele. Stefó, te mit hoztál?
Én először egy elsőre kemény gazdaságnak tűnő témát hoztam, de igazából kicsit vicces.
Most vesztettük el a nézőket?
Lehet. Itthon is számtalan szó téma, hogy mi is a helyzet valójában a gazdasággal, erre egy csomó mérőszámunk van, a GDP-től, munkaerőpiac, autóipar, ugye, hogy teljesít, és most Amerikában úgy tűnik, hogy találtak egy új mérőszámot, mégpedig a burritót.
Most visszajöttek a nézők, meg az én érdeklődésemet is felkeltetted.
Hogyha ránézzük alapból az amerikai gazdaságra, azt látjuk, hogy a GDP nő, a tőzsde folyamatosan erősödik, minden szép és jó, de közben meg azt látjuk, hogy az infláció is nő, egyre több a kérnek munkanélküli segélyt, tehát hogy ilyen úgymond kérdőjel van, hogy mi a helyzet, és akkor erre egy megoldást találtak, ugyanis beemeltek egy új mérőszámot, néhány közgazdász, mégpedig az alapján, hogy a Chipotle, mexikói-amerikai étteremlánc, különben az egyik első étterem, gyors étteremlánc volt Amerikában, így meglehetősen rossz számokat közölt. Tehát, hogy így visszaestek az eladása, és azt mondták, hogy a következő negyedében sem lesznek az igaziak. Ugye miért fontos ez az amerikai gazdaság szempontjából? Ugyanis a vendégeik többsége az vagy fiatal, az 25%, vagy a szegényebb réteg, ez 40%. Márpedig, hogyha ők nem tudnak úgymond burítót venni, akkor az azt jelenti, hogy valami gond van. És a cég vezérigazgatója, amikor elmondták a számokat, ő is azt mondta, hogy hát itt igen, itt nem arról van szó, hogy a vetélytársak beelőztek volna, vagy hogy átmentek volna máshova enni, hanem hogy egyszerűen nincsen pénzük arra, hogy náluk ebédeljenek, vagy vacsorázzanak, és hogy egyszerűen inkább most már mindenki elkezdett otthon főzni. Ma direkt különben megnéztem, hogy mennyibe kerül náluk egy burrito, éppen ezért, és nagyjából olyan 3000 forinttól lehet kapni, ám hogyha ilyen személyre szabott, különleges kívánságaid vannak, igaz, elérheti a 9000 forintot is, de azért nem ez a jellemző, tehát én azt gondolnám, hogy ez egy viszonylag megfizethető ár, így érdekes mindenképpen, hogy visszaesett. De az egész jelenség különben jól mutatja azt, hogy mennyire ketté szakadt az amerikai társadalom, tehát hogy a jó módúak azok továbbra is jól élnek, sokat költenek, ez különben ki is mutatták azt, hogy akinek van pénze, az például simán be tud fektetni a tőzsdébe, a tőzsde emelkedik, így még több pénze lesz. Akinek viszont nincs pénze, az annak sok gondot jelent, akár a napi megélhetés is, és állandó para az, hogyha mondjuk elveszti a munkahelyét, akkor kevés az új munkahely, ezért nagyon jelentkezésre tud máshova. Sokat mondó adat, hogy munkanélküli segélyért az elmúlt hónapban, de az elmúlt 4 évben nem jelentkeztek annyian.
És ott is számon szoktak kérni a gazdasági kormányzat a szegényebb rétegeket, hogy miért nem költik a pénzt és pörgetik a gazdaságot?
Na, ezt Trumptól még mondjuk nem hallottam, de ezt se zárjuk ki. Különben érdekes, hogy nem csak a mexikói étteremláncnál van ilyen, hanem például a Coca-Cola is észlelte ugyanezt a jelenséget, és ők például azzal kezdtek, hogy a néhány termékük árát úgy próbálják megőrizni, vagy akár csökkenteni, hogy kisebb kiszerelésbe kezdték árulni, hogy mondván, hát ha arra még van pénz.
Ez a fordított zsugorfláció?
Hát nem fordított, igazából zsugorfláció, hiszen csökkentik, de mondjuk ők igaz, az árat is csökkentik, nem úgy, mint itthon, ahol továbbra is jelen van ugye a zsugorfláció. Legutóbb különben a Lidl majonéz, az Aldi instant tésztacsomag és a Coop meg az Oceannak a kakaópora is csökkent.
Ezt nem gondoltam, hogy kapásból bemondott.
Pedig tény. Ezeket ugye be kell jelenteni itthon, hogy mi az, aminek csökkented a mennyiségét, és hát igen. De ami igazi dráma itthon talán az, hogy karácsonykor a szaloncukrok mérete fog csökkenni.
De a cukoré, vagy csak a csomagolásban?
A csomagolásé. De hát így is néhány termék igen jelentősen, nagyjából körülbelül mindenki közölte, hogy kisebb csomagokkal készüljünk, tehát többet kell venni.
Diétáknak nem fog rosszat tenni.
Az lehet, de hogyha túl kicsi a csomag, akkor nem kettőt veszel?
Én nem vagyok nagy szaloncukros, úgyhogy...
Azért vannak elég jók.
Jó, igen. meg most már nagyon extra kézműves szaloncukrok vannak, azokat szeretem.
Az mondjuk igaz. Mondjuk az előző témához visszatérve, én azon gondolkoztam, hogy itthon vajon minek lehetne így mérni az eredet.
Mint tehát, a burítóért?
Aha, burítóért. Így a lángosra gondoltam, meg a kürtös kalácsra, de...
De azt nem annyira szoktál venni.
Igen, és nem mindig, hanem csak nyáron mondjuk. Igen. Leginkább.
Szerintem a Mekis sajtburger, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
Különben éppen ezzel megnéztem a Mekit, mert nekem is az jutott eszembe, de az ő eredményeik azok nagyon szépen nőnek minden évben. Úgyhogy itt van egyelőre, ez nem látszik.
Hát lehet, hogy a burítóra egyre kevesebbeknek van pénze, de azért a high-tech dolgokra még mindig futja Amerikában. De egy kicsit távolabbról indítom. Veled milyen gyakran van olyan, hogy kikapcsolod a mobilnetet a telefonodon? Vagy csak simán nem internetezel?
Hát a kikapcsolni a mobilnetet, ezt én soha megvallom. Ez lehet, hogy egy rossz szokás, és nem ajánlom senkinek, de azt nem szoktam kikapcsolni. Az, hogy kevesebbet internetezek, az azért előfordul, főleg Szabi és hétvégén természetesen, de igen, akkor azért néha az ember megpróbál odafigyelni, hogy ne egész nap a híreket fussa.
És amikor mondjuk, nem tudom, áramszünet vagy valami miatt nincs internetet, téged nem szokott rettenetesen frusztrálni, hogy nem érsz el dolgokat, amik reflexzerűen megvan.
Előfordul, de ezek valószínűleg inkább ilyen rossz berögződések, mert igen, nézzünk rá, a telefonra kaptam egy új üzenetet, milyen új e-mail jött, mert hogy ugye sok jön. Tehát, hogy igen, ilyen van.
Igen, én is, vagy hát én ettől teljesen ki tudok készülni, de szerencsére hamarosan már az űrhajósoknak nem fog ez problémát okozni, mert a NASA kitalálta, hogy mobilnetet szeretnének telepíteni a Holdra.
Ó, kaputuborma csipog a HVG pusokkal.
Hát reméljük. Igen. Egyébként azt megpróbáltam elképzelni, hogy egy szkafanderben hogy tudod megnyitni az okostelefonodat, de
hogy feloldani. Hát de nem fent a űrállomáson, nem vagy szkafanderben.
Ott nem, de hát most kifejezetten a Holdra akarnak.
Ja, aha, hát ott viszont valószínűleg kell.
Igen, úgyhogy...
Hát tudod, mint látom, az időseknek hogy... ilyen nagy nyomógombos telefonokat fognak szerezni, lehet.
Nem, ez egyébként nagyon távol, mert hogy az a terv, hogy egy, még az idén felviszi ezt a készüléket egy SpaceX űrhajó, és a leszálló egység azt majd saját magát telepíti, és ugye egy olyan eszközt kell ehhez gyártani, ami egyrészt képes saját magát telepíteni, de hát elég strapabírónak kell lenni, tehát ez bírja a hőmérsékletet, a különböző sugárzásokat, a nehéz terepviszonyokat, és hát nyilván nem romlik el egy hamar. Úgyhogy megtalálták a tökéletes céget, ami ezt le fogja gyártani.
Na.
Nokia.
Tényleg? Igen. Na hát figyelj, az bírni fogja.
Igen, ezen én sem aggódom. És most azért van rá szükség, mert egyébként ezzel párhuzamosan mennek fel más ilyen, hát én ezeket csak robotoknak tudom hívni, pedig valószínűleg van ennél tudományosabb kifejezésre.
Nekem megfelel a robot.
Amik meg vizet fognak keresni, és hogyha találnak, és le tudják fotózni, akkor ezt már ezzel a mobil internetes kapcsolattal küldenék vissza a Földre.
De különben az emberek is fogják tudni ott használni? Tehát, hogy mit tudom, egy meccset is meg fognak tudni nézni a Holdon?
Hosszú távon abszolút ez a terv, és azért is aktuális ez most a NASA számára, mert hogy az Artemis program keretében még ebben az évtizedben szeretnének újra embert küldeni a Holdra. Úgyhogy abban bíznak, hogy egy idő után igen, ugyanazokat az alkalmazásokat, honlapokat el tudod majd érni
azért
a Holdon
az veszélyes. Is. Kicsit elvonja a figyelmet a melóból, vagy nem tudom.
Igen, és nekem először az jutott eszembe, hogy miért jutna eszébe egy űrhajósnak, nem tudom, Netflixezni a Holdon, ha ott van a Holdon, és aztán eszembe jutott, hogy még tavaly, sőt nem, idén évelején volt itt Klein Dávid hegymászó, és ő mesélte, hogy volt, hogy valamelyik 8000-es csúcson Netflixeztek, mert igen. Behavazta őket, vagy nem tudom.
És akkor ott kellett maradni. Hát igen, az ember úgy gondolná talán, hogy ott biztos van elég tennivaló, de hát azért csak nekik is vannak úgymond üres járataik.
Üres járataik.
Üres járataik.
Meg mondjuk felhívni, nem tudom, FaceTime-on a szülőket, az azért megható lehet a Holdról.
Jó, az mondjuk menő, igen. Azt én is megcsinálnám valószínűleg. Azt mondjuk nem tudom, hogy a Holdról szállásnál mennyire fogják az AI-t használni. Gondolom valamennyire fogják, hiszen már ma úgymond megkerülhetetlen, legalábbis szinte mindenhonnan ez folyik. Olyan szinten, hogy elképesztő összegeket költenek a cégek az AI-ra, és olyan szinten, hogy az idei első fél évben például 1,1%-kal növelte az Egyesült Államok GDP-jét az, hogy mennyi pénzt pörgetnek az AI-ban. De hogyha kicsit megnézzük közelebbről, és erről a Tiszai Balázs írt egy kiváló cikket a HVG-re, akkor látunk egyfajta belterjességet, miről van szó. Az Nvidia például szeptember végén között, hogy 100 milliárd dollárt tesz a ChatGPT-t gyártó OpenAI-ba, másnap pedig az OpenAI jelentette be, hogy 300 milliárd dolláros megállapodást köt az Oracle-lel, amely különben Nvidia csipeket használ, tehát így nagyjából vissza is kerül a pénz, de hogy mindez semmi, a ChatGPT az 10%-os részesedést vásárolt az AMD-ben, ugye az Nvidia egyik vetétársában, így hát most jelenleg ott tartunk, hogy a Nvidia legnagyobb vetétársa részben az OpenAI tulajdonába kerül, amit viszont az Nvidia tulajdonol, tehát lényegében az Nvidia megvette a saját vetétársának egy részét. Kicsit ilyen bonyolult cégháló, de hogy akkor is így egymásba lökik a pénzeket, és ez már olyan szintet ért el, hogy egyes számítások szerint 2030-ig évi 2000 milliárd dollárnyi többletbevételre lesz szüksége az AI szektornak ahhoz, hogy fenntart, vagy legalábbis nyereséges tudjon lenni. Csak egy szám még, hogy idén 60 milliárd dollár bevételt fognak termelni. Tehát, hogyha megnézzük az előbbi pár száz milliárdokat, hogy hogyan röpködnek, és ahhoz képest a 60 milliárd, akkor ott elég nagy a különbség. Persze ez hasonló az, hogy most mindenki bízik benne, hogy na, ez majd tök jó lesz, majd mindenki ezt fogja használni, és én egyáltalán nem zárom ki, hogy ez így lesz, addig viszont kegyetlen sok pénzt el fognak égetni.
Itt annyit beszélünk ebben a műsorban a mesterséges intelligenciáról, de például mennyire szoktad használni?
Ez lett volna az én kérdésem is feléd.
Megelőzte.
Meg. A ChatGPT-t tökében néha szoktam használni, tehát néha szoktam vele beszélgetni. Illetve az előfordul, hogyha mondjuk egy interjút készítek, akkor leírásban segít, hogy annak ugye a szöveget azt nagyon gyorsan le tudja írni nekem, sokkal könnyebb, mint visszahallgatni és leírni, azzal rengeteg időt lehet spórolni, de én nagyjából ennyire. Te?
Hát én ezen kívül annyira, hogy a Google Translate-et lecseréltem a DeepL-re, mert ja, jó, de igen, amiket te mondtál, azokat én is szoktam. De még egyébként nem automatizmus, tehát csomószor van, hogy nem jut eszembe, hogy le tudom iratni a hangfelvételt. És
elkezded?
Igen, igen. Vagy főleg, hogyha mondjuk nem is egy hosszabb szöveg van, de hogy mondjuk nem tudom, egy videó alapján írunk hírt, vagy ilyesmi, akkor most már néha eszembe jut, hogy nem kell, főleg mondjuk egy Reels videónál annyira idegesítő, hogy nem tudod rendesen tekerni ide-oda, és akkor sokkal egyszerűbb, nem tudom, telefonról elindítani, és akkor a gépen meg leírja.
Na, hát az mondjuk igaz. Minden esetre most már olyan szinten vannak a költések, hogy már mindenki különben a szemáltban az OpenAI feje is azt mondta, hogy egyszerűen túlinvestálnak az emberek, és nagyon sokan fogják elveszíteni a pénzüket éppen ezért, mert hogy most ez a legszexibb téma. Tehát, hogyha van benne van, hogy AI-jal csinálom, vagy AI-t használok hozzá, akkor mindenki egyből tömi, dobja oda a pénzét. És érdekes viszont, hogy a hatékonyság az ilyen kevésbé, de hogy egy magyar példát is mondjunk, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója beszélt arról október végén, hogy sok cég, közt a sajátja is, nagyon nagy pénzeket tesz bele az AI-ba, ugyanis nagyon nagy a tulajdonosi nyomás, hogy használják ezt a technológiát, valamit mutassanak fel, miközben még nincs annyi eredménye, amennyit ráköltenek. Szerintem a tudás már megvan, ugyanakkor üzleti tudás is kell, hogy igazán profitálni lehessen belőle, és akkor itt még találtam két kutatást. Az egyik az MIT-nak a kutatása, hogy 300 céget néztek meg, akik használnak AI-t, 95%-ban semmiféle megtérülést nem tapasztaltak, a másik a McKinsey volt, ahol ők nem tudom pontosan, hogy hány céged, ők 80%-nál találták azt, hogy igazán ilyen eredményt nem tudtak növelni. Állítólag igazából az a gond, hogy tök jó az AI, nagyon meg tudja rövidíteni a feladatokat, de viszont ahogy az előző példánál is, én hogyha leíratok egy interjút, ugyanúgy visszahallgatom, leellenőrzöm, hogy mit írt le. Mert igen, ugye azért tud furcsaságok, néha elég furcsa szavak bekerülni, vagy kicsit félreérti, hogy mit mondunk, és általában ez az igazi gond, hogy tök jól megcsinálja, viszont azt még le kell ellenőrizni, tehát gyakran rövidebb idő lett volna, hogyha a fejlesztő maga megcsinálja azt a programot, uh-huh. mondjuk, amit kell, és nem dupla ellenőrzéssel. Hát kíváncsi vagyok, hogy mikorra lesz ez a nagy áttörés, mert mondjuk szerintem én továbbra is azt mondom, hogy meg lesz, de még egyelőre várat magad.
Én nagyon szkeptikus
vagyok. Igen?
Igen.
Szerinted nem lesz?
Hát előbb-utóbb lehet, de igen, én kicsit túl hype-oltnak érzem.
Az lehet, de viszont igazából ugye ezekből lehet, mert hirtelen annyi pénz ömlik oda, hogy abból én úgy gondolom, hogy valamit ki fognak hozni, miközben szerintem viszonylag hamar. Hát ezt már meglátjuk.
Hát ha nincs is akkora pénz benne, mint a mesterséges intelligenciában, én is találtam egy meglepően jól teljesítő iparágat. Nem tudom, hogy te hallottál-e már a K-beauty-ról.
K, mint koreai?
Igen.
K-popból gondoltam legalábbis, de ennyi.
Nagyjából akkor jött be egyébként a köztudatba, így Európában, meg Amerikában is, amikor a K-pop, tehát a 2010-es évek elején, és hát a szépségápolási termékeket, módszereket szokták gyűjtőnéven így hívni. És ez az elmúlt években hatalmasat növekedett, tehát 2011-ben 650 millió dollárért exportáltak, 17-ben már 4 milliárd volt.
Ez nem rossz.
És 23-ról 24-re is 20%-ot növekedett, tehát tavaly már több mint 10 milliárd dollárért adtak el külföldre szépségápolási termékeket. Ezzel egyébként a harmadik legnagyobb exportőrök lettek az Egyesült Államok és Franciaország után.
Az igen. És mi a titka a koreai szépségápolásnak?
Hát állítólag nagyon jó, és hogy ilyen tökéletesen egységes arcbőrt tudnak elérni, és hát mivel ekkora sikere van, ezért nyilván más országokban is rájöttek emberek, hogy érdemes beszállni ebbe a bizniszbe. Például Amerikában is van egy ilyen, hát most már elég sikeres cég, a SeulCeuticals nevű szépségipari márka, mert ők is árulnak Európában, Ausztráliában, Dél-Amerikában és Indiában is. Idén 14 millió dolláros bevételre számítanak. De hát, szóval, hogy ők nem annyira koreaiak, úgyhogy K-popként K-pop.
Határeset.
Igen. Szóval K-beautyként árulni, az kicsit necces.
Ez olyan, mint hogy melyik a igazi trapista sajt?
Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy
az amerikai K-beauty az nem az igazi K-beauty.
Annyiban koreai, hogy az alapanyagokat onnan importálják, de a gyártást ezt már Amerikában végzik, ott is van bejegyezve a cég. És hát vannak más szépségipari gyártók, akiknek ez nem tetszik. Ami, hát a cikkben, amit én olvastam, ott pont egy finnországi K-beauty gyártó kritizálta az amerikait, hogy ez nem rendes.
Na, ő min háborodott fel?
Hát azon, hogy ez nem igazi koreai szépségápolás, mert ők viszont lehet, hogy Finnországból működnek, viszont a kutatás, a fejlesztés, meg a gyártás, az Koreában történik, tehát azt érzik, hogy ők koreaiabbak, mint az Amerikában működő cég.
Na ez egy nagy vita lesz, melyik koreai, a finn, vagy az amerikai akkor?
Hát igen, és ez aki kritizálta az amerikait, ő úgy fogalmazott, hogy a márkát ezt koreai szemszögből kell fejleszteni, az ötletet, a koncepciót, a termékeket, és hogy nyilván az rendben van, hogy ott nem vannak az alapanyagok, de hogy maga a szellemi munka az nem ott megy bele.
És mit szólnak mindehez a koreaiak?
Hát a koreaiaknak nincs definíciója arra, hogy mi is az a K-beauty, és én a BBC-n olvastam a cikket, ők meg is kérdezték az iparági szövetséget, hogy van-e ilyen tervük, hogy például mint a Sampányi Pezsgőnél, hogy ilyen eredet védelmet kérjenek rá, és azt mondták, hogy nem, mert egyelőre az a legfontosabb, hogy promotálják a termékeket, és minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hogy Ázsiában, nem csak Koreában, hanem más országokban is azért ez már elég elterjedt, de hogy Európában meg Amerikában csak az elmúlt években fedezték ezt fel, és nem akarják ilyen különböző megkötésekkel, meg szankciókkal a térnyerését gátolni.
akkor nekik mindegy egyelőre, hogy amerikai vagy finn. Jó, hát azt mondom, akkor majd elég nagyra nő a biznisz, akkor majd lehet, hogy benyújtják, hogy akkor ezt most kérjük vissza. Köszi a népszerűsítés, de mostantól nekünk kell a lóvé.
Hát ez könnyen lehet, és egyébként ott az iparági szövetségnél vannak elvárások, hogy abba, hogy lehet belépni, szóval ez könnyen lehet, hogy kiterjesztik. Ott annyi a megkötés, hogy kurában kell bejegyeztetni a céget, vagy ott is.
Az eddig bukó.
És a kórai gyógyszerügynökségnek kell tesztelnie, meg jóvá hagynia a termékeket.
Az legalább valami. Mondjuk azt kíváncsi vagyok, hogy az amerikaiak, az, vagy a finnek mennyire fognak ebbe belemenni.
Ők egyébként pont, tehát mondta, hogy ők szeretnének hivatalosan is K-beauty márka lenni, meg elkezdeni ott is árusítani. Uh-huh. Úgyhogy ők megkezdték ezt a folyamatot, de egyelőre
és
még nincs eredmény.
Amerikában gyártanak, így a vámokat is ki tudják kerülni valamennyire. Win-win szituáció, úgy látom. Hát...
Így is lehet mondani, de az a gond ezzel, hogy mivel ez egy nagyon trendi dolog, cserébe elég drága, ezért...
Mennyibe kerül?
Fogalmam sincs, nyilván attól függ, mekkora a kiszerelés, meg milyen termék, de hogy tehát mondjuk annál, mint hogy bemész itthon egy drogériába, annál lényegesen drágább.
Hiszen egyenletes arcbőrt biztosít.
Igen. Nézd koreai influencereket, hogy milyen szép arcbőrük van, és döntsd el, hogy ezt retusálták, vagy...
Hogy éjjájjal megoldották.
Viszont nagyon nagy arányban hamisítják, főleg Amerikában ezeket a termékeket, és arra figyelmeztetnek a szakértők, hogy tehát, hogy lehet, hogy drága, de hogy ha olcsón látod, azt meg ne hidd el, mert több vizsgálat is volt, ami kimutatta. Volt egy olyan, ahol a vizsgált termékeknek a 90%-áról kiderült, hogy hamisítvány.
Ez kellemetlen mondjuk. És valószínűleg azért annyival sokkal nem olcsóbb, hiszen ugyanúgy pénzt akarnak keresni vele.
Igen.
Ez volt tehát a Mérlegen külön kiadása. Ha tetszett, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok, kommenteljetek. Sziasztok!
Sziasztok!